Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. Tartsatok velük!
Sziasztok, ez itt a Tesi Talks, az ELTE PPK podcastje. A házigazda szerepében pedig ezúttal csak jó magam, Bukta Zsuzsanna vagyok. Három vendéget hívtunk a mai beszélgetésünk témájához, ezért vagyunk így négyesben, nyolc szem közt. Szeretném köszönteni a vendégeinket, elsőként Szíj Lillát, a Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának tagját. Szervusz, Lilla!
Sziasztok!
Földvári Zoltánt, a pécsi Bártfa utcai általános iskola testnevelő tanárát.
Üdvözlök mindenkit!
És Pazonyi Györgyöt, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium testnevelő tanárát.
Sziasztok!
A mai témánk, ami miatt ugye a testnevelő tanárokat, illetve a Magyar Olimpiai Akadémia két tagját is bevontuk, mert a másik tagja az én vagyok, aki jelen pillanatban vezetem ezt a testületet. Az olimpiai nevelésről, az olimpiai értékekről fogunk beszélni, és azt, hogy ezt az iskolákban, akár az általános, akár a középiskolai korosztálynál hogyan lehet minél hatékonyabban alkalmazni, hogyan lehet a gyerekek számára megmutatni azt, hogy mik is az olimpiai értékek. Amire ugye a Magyar Olimpiai Akadémiának is van jelen pillanatban egy programja, nemzetközi anyagokat vettünk át, fordítottunk. Lilla, kérlek, mondd már el röviden, hogy tulajdonképpen mik is azok az olimpiai értékek, hiszen te az egyike voltál azoknak, akik ezt a Nemzetközi Olimpiai Akadémia által kiadott anyagot magyarították, fordították és elsajátították.
Leginkább nagyon szorosan összefügg a testneveléssel és a mozgással. Az olimpiai nevelés az tulajdonképpen a testneveléshez tartozó szerves része kellene, hogy legyen, vagy reméljük, hogy lesz is. Viszont annyiban más, vagy annyiban több, mint a mozgás és a testnevelés, hogy értékeket ad át a gyermekeknek, és az ókori görög kultúra és filozófia alapján három olimpiai értéket neveztek meg, nevezett meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A kiválóság, a tisztelet és a barátság, ez a három alapvető emberi érték szerintük, amit az ókori görög katonaság is vett és tisztelt. Próbálta ugye az ókori olimpiákon is ezt terjeszteni és promotálni, hogy ugye béke van a versenyek közepette, és közben pedig ugye egymással találkoznak sportolók, sportbarátok, és együtt vannak, együtt sportolnak. Tehát ez a három alapvető olimpiai érték.
Gyuri, Zoli, ti régóta testnevelők vagytok már, és nyilván nem a mostani anyag hatására, hanem már korábban is alkalmaztátok azt, hogy a testnevelés kapcsán, illetve a nevelő munkátok kapcsán ezeket az értékeket a diákoknak átadjátok. Mi az első gondolatotok erről?
Akkor én csatolnék az előttem szólóhoz, és az ókorral kezdeném. Amúgy is írdik azzal kezdeni, majd ha ez bekerül itt a tantervekbe, tanmenetekbe, amiről szó van. Már falun, amikor kezdtem, meghívtak egy történelmi órára, hogy tartsam meg én az ókori olimpiákkal kapcsolatos anyagot. Ezt nagyon szívesen megtettem, de egy kicsit kiegészítettük, összekapcsoltuk a testneveléssel, meg a rajzzal. És például rajzon babérkoszorúkat készítettek a gyerekek. Óra végén volt egy kis mini vetélkedő, illetve pár versenyszámot akkor testnevelés órán el is játszottunk. Tehát volt stadionfutás, kettő stadionfutás, dárdás, futás, birkózás, pentatont egy kicsit, ugye, helyi viszonyokra átalakítva tartottuk. Nagyon élvezték a gyerekek, és én úgy gondolom, hogy ez például egy nagyon jó, ilyen komplex példája volt az olimpiai nevelésnek.
Én csak 1980-ig mennék vissza, a moszkvai olimpia záró ünnepségén, amikor a Misha Mackó sírt, akkor nekem ott eldőlt a sorsom. Akkor voltam 8 éves, és onnantól kezdve végigkísérti az életemet az olimpiák fontossága. Ahogy elkezdtem dolgozni, én rögtön tudtam, hogy ezt a gyerekeknek valamilyen formában át kell adnom, vagy legalább megismertetni őket vele. És én, mivel szeretek játszani, én nekem adott volt, hogy akkor vetélkedőket szervezek először csak helyi szinten, aztán ezt kiterjesztettem később.
Hát a Misa Maciban akkor egyformák vagyunk, mert az életem első nagy traumájaként emlegetik a szüleim. Ezt tudni kell, hogy a moszkvai olimpiának az erőnnepségen szerintem a valaha volt legjobb olimpiai kabala, a Misa Maci egy hatalmas ballonban feleresztették, és hát ugye egy kisgyerek, én egy picit kisebb voltam még, de hát már én is értem, annak ez rettentő dolog volt, hogy akkor felrepül az égbe, és hová repül az a maci. Tehát ez nagyon, nagyon absztrakt dolog volt. Beszélünk itt a játékról, a kvízekről. Ugye itt az iskolás korosztályban nagyon nagy különbségek vannak nyilván, tehát az alsó tagozatosok, a felső tagozatosok, a gimnazisták másképp, másra fogékonyak. Én a legnehezebbnek a gimnazista korosztály figyelmének a felkeltését találom. Ti mit gondoltok erről, mik a tapasztalataitok? Melyik korosztályt mivel lehet a leginkább megfogni ebben a témában?
Igazából igen, az biztos, hogy nyilván a gimnazistákhoz sok tapasztalatom nincsen, viszont az olimpiai nevelés tankönyvben ugye három részre szedi a korosztályokat, és tényleg külön veszi a feladatokat, és azt, hogy hogyan lehet velük játszani, és hogyan lehet őket gondolkodásra bírni ebben a témában, vagy ezekben a témákban. A kicsiknél leginkább én azt vettem észre, meg hát nyilván az is a legfontosabb, hogy minél többet tudjanak játszani, de a játék az valamennyire olyan irányú legyen, amivel az alapvető emberi értékeiket el tudják sajátítani, és már úgy mennek akár az iskolába, hogy már a kudarcot tudják elviselni, öröm nekik az, hogyha a másik nyer, és együtt tudnak működni, ugye különböző később már sokkal bonyolultabb feladatok kapcsán is. Úgyhogy ez mindenképp, de a példakép az már itt is nagyon fontos, és itt is nagyon örülnek, lehet, hogy még élőben nem látták, mert nem az a korosztály, de ez nagyon jó, hogyha egy olimpiai bajnok vagy olimpikon el tud látogatni.
Akkor folytatnám az általános iskolai résszel. Alsóban például most eszembe jutott, hogy az egyik olimpia előtt csináltunk egy rajzversenyt, ahol egy elképzelt magyar olimpiának a kabaláját kellett elkészíteni a gyerekeknek, és ez például nagyon népszerű volt. Piros paprikától a Rubik kockáig ugye minden előfordult. Olimpiák előtt szoktam én ugye súlyozottan elővenni a témát. Minél kisebbek, ugye annál több mozgással, tevékenységgel szoktam bevezetni. Tehát például, ha a lángot nézzük, ugye, ami itt a remény szimbolizálja, akkor én mindig építek egy pályát, kiírom, hogy Pécs, az egyik végére a cél pedig az aktuális olimpia helyszíne, és ott feleségem által készített helyi fáklyával szoktunk futni egy kört, például ezt nagyon szokták élvezni, vagy aláírják azt a zászlót, amit mondjuk adott esetben a tanárbácsiuk kivisz, és a helyszínen szurkol és kiteszi. Ezt is nagyon szokták szeretni. Az ötkarikával nagyon sokat foglalkozunk, ugye a színezéstől a rakjuk ki hullahopp karikával, műanyag kupakokkal, bármivel, ezt is gyakran csináljuk. A nagyobbaknál ugye már lehet azért bonyolítani, ugranék a legnagyobbakhoz, ott például nagyon népszerű most a kahutos vetélkedő, miután elmondom a szerintem érdemi információkat, akkor mindig visszacsatolásként játszunk egyet. És akkor ott már mindenkinek van sikerélménye. Tehát egytől egyig mindenki szereti, mindenki próbálkozik, és szívesen vesznek részt ezekben.
Egy picit csatlakoznék a Lilla gondolatához, hogy én a 80 után 22 évet vártam arra, hogy találkozhassak egy olimpiai bajnokkal, ez Debrecenben volt, és Sákovicsné Dömölki Lídiát volt szerencsém megismerni, és ez szintén óriási hatással volt rám, úgyhogy ahogy visszamentem az iskolába ott a hétvége után dolgozni, akkor én ezt rögtön mondtam a gyerekeknek, hogy kivel találkoztam, természetesen nem tudták, hogy ki ő, de bemutattam, és onnantól kezdve ez odáig fajult, hogy úgy mondjam, hogy Ófehérton hemzsegtek az olimpiai bajnokok az előző munkahelyemen. Most akkor Zolihoz is kapcsolódnék. A Kahoot az nálunk is megy, és ez nálam a gimiben olyan formában jelentkezett, hogy érettségre készítettem föl 11 végzős diákot, és akkor bejött az online oktatás. Hát tesiből, hogy lehet érettségizni online, ugye ez egy érdekes kérdés megint. És akkor Kahoot feladatsorokat gyártottam a 12 érettségi témakörhöz, így többek között olimpia történethez is. Hát azt hiszem, olyan 60-80 kérdést összehoztam nekik, és ezeket csinálgattuk közösen. Úgyhogy ezt ma is nagy élményként emlegetik nekem. és ha még nálam maradhat egy picit a szó, akkor én összehoznám az alsósokat, felsőséget, meg középiskolásokat, hogy nekem az előző munkájában ment egy 11 évig tartó nemzetközi vetélkedőm, ami olimpia történetről szólt, és ennek az volt az érdekessége, hogy 6 fős csapatok jöttek a Felvidékről is, a Kárpátaljáról, meg természetesen magyarok, hogy a 6 főből 2 alsós volt, 2 felsős és 2 középiskolás. És akkor a kicsiknek, az alsósoknak mindig benne voltak az olimpiai kabala figurák, színesbe kinyomtattuk, és akkor föl kellett ismerni, stb. Legnagyobbaknak mindig az aktuális olimpia volt, és a középső korosztály, hát azt mindig úgy összeválogattam, hogy valami érdekes legyen. Szóval ez egy kuriózum volt, én úgy gondolom az országban, és így akkor én összefogtam 3 korosztályt is.
És működött, és tehát a csapaton belüli kohézió, meg az, hogy élvezték azt, hogy együtt vannak nagyokkal, a nagyok meg azt, hogy kicsikkel.
Igen, ez abszolút így van. Voltak szinte állandó csapatok, nyilván amikor jött az átmenet, akkor egyen feljebb ugrott egy-egy delikvens, de igen, mondhatom, hogy hát a felvidéki kollega a Nagykaposról mindig hívott, hogy mikor lesz már, mikor csináljuk, és hogy hagyj jöjjünk, úgyhogy csupa jó visszajelzést kaptam, lehet, hogy most ezért ülök itt, mert ezt csináltam 11 évig.
Valószínűleg, igen. Ugye nagyon sokat panaszkodnak arra kollégák, nem csak mindenféle szakos kollégák, meg ugye halljuk a közoktatással kapcsolatos problémákat, hogy nagyon túlterhelt a tananyag, a tanterv. Hova fér be, hogyan lehet megoldani azt, hogy ilyen tartalmakat halljanak a diákok? Ugye itt a nemzetközi kezdeményezés arról szól elsősorban, hogy általában a pedagógiába próbáljuk meg beépíteni az olimpiai értékeket, tehát nincsenek külön tantárgya vagy külön helye, és azt gondolom, hogy nem is feltétlenül szükséges ez, de nyilván vannak olyan tantárgyak, amikhez jobban kapcsolhatók az olimpiai értékekről szóló dolgok. Hova tudjátok ti beilleszteni azzal együtt, hogy a ti iskolátok azért speciális helyzetben van ilyen szempontból?
Végig nézve itt ezt az anyagot, én úgy gondolom, hogy a testnevelés lenne ugye az első, ahova be lehetne illeszteni. Most akkor nyilván itt jönnének a negatív hangok, hogy miért kell még egy ilyen üdős, úgymond ugye üdős részt beletenni, ugye a mozgás lenne a legfontosabb, de hát én úgy gondolom, hogy akár egy órán belül is meg lehet oldani, hogy hassunk mind az értelmükre, mind az érzelmükre, mind pedig legyen benne mozgás is. Ezt még jól elő kell készíteni, úgy gondolom, tehát most valaki ezt kézbe veszi egyből, nem biztos, hogy menni fog, de 1-2 év után szerintem nagyon jól össze lehetne hozni. A másik az osztályfőnöki, ahol én azt látom, hogy sokszor már, bár lenne miről beszélni, nem biztos, hogy érdemben töltik ki azt az időt, nyugodtan bele lehet tenni 1-2 témát az osztályfőnöki részbe. Másik alsóban a rajz, a művészet mindenképpen, szerintem ezt elbírja, legalább az anyagok felében van művészettel kapcsolatos feladat, szerintem oda is be lehet ezt tenni. Hát nagyon okosan kell csinálni, nem lesz egyszerű.
Az etika, az, ugye van az etika, ami szintén egy kicsit olyan nehezebben, iskolán kívülieknek nehezebben felfogható, hogy az mit, de maga az olimpiai értékek az már önmagában azt jelenti, hogy ez valamiféle ilyen etikai, morális tartalom, nem tudom, hogy ott van-e helye.
Mindenképpen. Amúgy én belenéztem az etika könyvbe idén is, én nem tanítom ugyan, de szerintem nagyon jó témák vannak bent. Mindenképp van létjogosultsága a tárgynak, kapcsolódni simán lehet az olimpiai témákhoz. Mindenképp jó lenne.
Igazából tényleg ebben az anyagban az a jó, hogy nagyon komplex, az is a nehézsége is. Viszont amit el is mondtál az elején, hogy akár csináltatok fáklyával futást, akár tényleg, hogyha egy záró ceremóniát, vagy egy nyitó ceremóniát az ember először megmutat egy már megtörténtet, vagy pedig mesél róla, hogy mi az értelme, mi a szimbolikája, nagyon fontos az olimpiai, tehát az olimpiai játékokon a szimbólumok, azoknak mindnek jelentése van, és az mind ugye az olimpiai értékekre vezethető vissza. És hogyha utána, amikor egy kicsit statikusabb volt akár az eleje, mert mondjuk beszélni kellett róla, vagy akár megnézni képeket, vagy videókat, de utána, hogyha egy ilyen szimulációs gyakorlattal, úgymond, amiket ti is mondtatok, eljátszátok, és átélhetik, úgymond, a gyerekek, az már megint mozgásos nyilván nem testnevelés mozgásos, de azért nem egy statikus, tehát nem ülnek egy tanterembe és frontálisan oktatást hallgatnak. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem azért biztos, hogy van létjogosultsága a testnevelésben is.
Hát, ha már szóba került a testnevelés, akkor megkerülhetetlen az a kérdés, hogy mit gondoltok a mindennapos testnevelésről, mit gondoltok arról, hogy hogyan tud ez ma megvalósulni a mai magyar iskolákban. Nyilván saját iskolátokról tudtok példát, de hát azért biztos, hogy egy általános képetek is van arról, hogy hogyan zajlik, és hogy nyilván egyfajta ilyen program, amiről mi most beszélünk, ez tud segíteni abban, hogyha nem lehet mind az 5 órát megoldani csak kizárólag mozgás, de mi a helyzet nálatok? Mit gondoltok erről?
Nem nagyon speciális a helyzet Nyíregyházán, ugyanis van 20 osztályunk, azt nem tudom pontosan hány csoport van testnevelésből, de biztos, hogy több, mert bontva vannak, és az infrastruktúra az nem elegendő ahhoz, hogy ezeket a csoportokat el tudjuk helyezni. Úgyhogy maga az alapgondolat, hogy mindennapos testnevelés, ez teljesen korrekt és jó, nálunk nem lehet kivitelezni. Úgyhogy mi 1 órát már a tavalyi tanévben is beáldoztunk, és akkor termekbe ültek a gyerekek. Ezt minden kollega saját belátása szerint oldotta meg. A legtöbbjük, én úgy gondolom, hogy sporttémájú filmeket néztek, úgy mint Jégveled, Eddie a Sas, stb. Tavaly én még nem tartottam ilyet, de most, amikor jött a megkeresés, akkor természetesen vállaltam, és akkor nálunk ez úgy néz ki, hogy én 7 osztályban tanítom akkor, és én ezt olimpiatörténet órának hívom a testnevelésen belül. Beülünk egy terembe, és én igyekszem az instrukciók alapján tartani az órákat. Természetesen vannak benne saját ötletek is, bár még csak 2 órát tartottam minden osztályban, úgyhogy még olyan túl sok mindenről nem tudok beszámolni. De ha Zolira nézek, és a magyarok pólót meglátom rajta, akkor az ugrik be rögtön, hogy a magyarok YouTube csatornán van egy olyan 6,5-7 perces videó, hogy libabőrös magyar győzelmek az olimpiákon, és ez olyan jó volt, mind a 7 osztályban, amikor ezt bekapcsoltam, akkor elcsendesedett mindenki, és hát azt nem mondom, hogy szájtett van, mert ők már nagyok, de síri csendben nézte mindenki.
Én is.
Hihetetlen érzés volt. Nagyon-nagyon jó volt. Igyekszem majd még ilyeneket keresni, és akkor gyerekeknek megmutatni. Vannak ötleteim.
2 dolog jutott most eszembe, még visszacsatolva, hogy hova lehetne még elhelyezni, ugye a dráma is elég fontos, én úgy néztem itt ebben az anyagban. Én például, amikor először jutottam el oda osztályfőnökként, hogy nekünk kellett az 56-os műsort ugye az iskolában előadni, akkor összehoztam egy olyat, ami később nagyon népszerű lett, már nem az enyém, de a téma, hogy ugye a 56 az nyilván ugye ott a Melbourne-i olimpia előtt kicsit megkeverte a kártyákat. Így Gyarmati Dezső és Széke Éva volt a főszereplője a kis előadásunknak, párhuzamosan mentek ugye a forradalmi események, illetve a sportban, hogy most akkor a csapatvezető mit mond, az például nagyon érdekes volt, hogyan bíztatta sportolóinkat, és akkor végül is ugye volt, aki kijutott, volt, aki nem. Ezt nagyon szerették a gyerekek, nem csak osztályfőnökén, testnevelés órán is próbáltuk, de akkor azt hiszem ez így lehet, hogy többet ért, mint adott esetben egy 5 perces lépcsőzés a folyosón mondjuk, mert csak arra volt idő. A infrastruktúráról, hát a kinti lehetőségeink jók, a benti lehetőségeinkről nehéz lenne pozitívan nyilatkozni, úgyhogy nagyon nehéz. A téli időszakban mi is sokszor bekényszerülünk a tanterembe, vagy marad a társadalmi munka egy kis levélsöpréssel, de azt egyébként nagyon szeretik a gyerekek, tehát erre már megtanítottuk őket, hogy ez milyen fontos. Vagy egy kis túra a közelben, vagy, ahogy Gyuriék, akkor én is előveszem a sporttal, illetve az olimpiával kapcsolatos anyagaimat, és azokat nézzük. És itt a libabőrös győzelmekről eszembe jutott, hogy itt a téli olimpia előtt is felhívtam a figyelmet egy-két dologra. Egy ilyen 3 órás blokkot csináltam a suliban. Volt egy önmagában a téli sportokra 1 óra, a végén egy vetélkedő. Volt ugye a legutóbbi pekingi olimpiáról egy ilyen felvezetés, és filmek, illetve egy kahutas vetélkedő volt a harmadik a téli sportokról. Amellett, hogy újfent kiderült, hogy mennyit nem tudnak most a gyerekek a sportról sem, sajnos a tájékozottságuk egyre rosszabb. Az is kiderült, hogy viszont nagyon tetszik nekik. Nagyon érdekelte őket, végre megtudták, hogy mi az a curling, mert ugye ez például a gyerekek...
Én külön nagyon örülök, mert ugye nem
körülök 90%-a mindig nem tudja, mi az. Úgyhogy ez például szerintem nagyon pozitív, hogyha ahelyett, hogy akkor ülnénk és szabad foglalkozás, annál mindenképpen többet ér, hogyha hatunk a tájékozottságukra és műveltségükre.
Hogy kérdezzem már meg, hogy lépcsőznek nálatok az iskolában? Nem baj, csak úgy érdekel, hogy tényleg, ha már semmi máshoz nem tudnak nyúlni, akkor. Mert én egyébként azt gondolom, hogy például a lépcsőzésnél is lehetne érdekesebb dolgokat kitalálni. Például ugye vannak a tűzoltók, akik ilyen lépcsőfutó versenyeket szoktak rendezni. Tehát lehet, hogy az iskolában is, hogy ha valami ilyesmit csinálnának, és akkor erre, aki akar, az persze, tehát egy nem kötelező jelleggel, de ugye fel lehetne készülni. Tehát ez egy ilyen érdekes dolog, de hogy vannak testnevelés órák folyosókon, lépcsőházakban nálatok?
Igen, vannak. Előfordul sajnos, vagy nem sajnos. Egyébként én hosszú évekig tartottam folyosón is órát, mert egyszerűen nem volt más a lehetőség. A végén sikerült eljutni odáig, azt, hogy ez mennyire zavarta a többi osztályt, azt nem tudom a tantermekben. Azért próbálkoztunk, hogy ne. Simán szivacs kézivel már mi labdavezetés, labdaátadásokat gyakoroltunk, szekrényt ugrottunk, a lépcsőn is használtunk nagyon sokféle feladatot.
A folyosón is lehet jó testnevelés órát tartani, akkor ez csak fantázia kérdése. Beszéltek sokszor a vetélkedőkről, meg a játékokról, ugye ezek nagyon népszerű dolgok, és nekem is furcsa, azt mondod, hogy kevéssé tájékozottak a gyerekek, miközben a tájékozottság az ma már nagyon könnyen elérhető, ugye azokkal az eszközökkel, amiket használnak a gyerekek, vagy otthon. Hogy lehet őket eljuttatni ahhoz, hogy érdeklődjenek, hogy maguktól elkezdjenek keresni esetleg akár ilyen dolgokat, videókat, mert nagyon sok minden elérhető a neten, tehát hogy van a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak és az Olympic Channel, ahol nagyon rövid videók vannak, és nagyon érdekesek, tehát mindenféle érdekes tartalommal. Az, hogy kedvük legyen ehhez, hogy ezt maguktól is elővegyék, ezt érzékelitek, hogy ezt lehet-e náluk érni?
Szerintem az hiú ábránt, hogy minden gyereket megfogjunk a témának, és ez így is van rendjén, úgy gondolom. Nálunk olyan 30 fős osztályok vannak. Én azt látom, hogy 6-8 főt, hogyha megfogok magamnak, akkor az már egy nagyon jó arány, és nem lesz jobb, mert valakit a zene érdekel, vagy az okos telefonja, vagy bármi más. Én azt gondolom, hogy ezt a 8-10%-ot, ha elérem, akkor már nagyon jó úton járok. És egyébként visszatérve arra, amit Zoli mondott, hogy a gyerekeknek nagyon gyér az ilyen irányú ismeretük, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a mi iskolánkban érettségizett 1956-ban Balcó András, és ahol ugye elmondtam, senki nem tudott róla. Azt sem tudják, hogy ki a Balcó András, de meg fogják tudni, ezt ígérem.
Ez muszáj lesz.
Úgyhogy hát megfogni. Én egyébként azt szoktam, hogy a testnevelés óra elején vagy a végén, ha valami fontos történik a sportvilágban, és akkor ez nem csak olimpia, hanem sportvilág, akkor arra két mondatot mindig szállnak, hogy ki látta, ki hallotta, beszéltetek-e róla. Úgyhogy ilyen kis apróságokkal szerintem lehet őket irányítani. Az már más kérdés, hogy mennyire fogékonyak rá.
Jó, de ehhez ilyen testnevelő tanárok kellenek. És ezt öröm hallgatni, nem csak a liba bőr az nálam is megjelent itt az előbb is. De inkább arra lennék kíváncsi, hogy ezt a 30 fős osztályt, ezt hogyan tudjátok a foglalkozást megtartani, mert én ott a 15 lélektani határt látom az óvodában, ahol tényleg lehet minőségi foglalkozást, nyilván nem 45 percet egy óvodában, hanem mondjuk fél órát, de a fölött nem tudsz.
Semmilyen korosztályban sem, mert ugye én meg a másik fél vagyok, én egyetemen tanítok, és ez a kis csoportos foglalkozás, ahol bevonódnak a hallgatók, tehát mindenki bevonódik, az valóban ez a 15 körüli létszám. Tehát, hogy én is mind sokszor gondolok bele, hogy egy 30 fős osztály, ez nagyon nehéz ilyen szempontból.
Igen, ezt nagyon jól látod. Azt azért el kell ismerni, hogy a 45 percben vannak lazítások, tehát kell fegyelmezni is, mert anélkül nem megy. Minden osztályban vannak olyan kis gyerekek, akik szeretnek a középpontban lenni, és soha nem azzal, amivel éppen foglalkozunk. Hát azt valahogy le kell reagálni, néha könnyen megy, néha nem. Ezt bele kell kalkulálni, és akkor megy a dolog. Egyébként egy picit úgy én is megértem, most még jöttem a vonaton, gondolkodtam rajta, hogy azért nekem 36 hetet végig kell csinálnom ebben a 7 osztályban úgy, hogy az olimpiai nevelésről beszéljek. És megijedtem meg, mondom őszintén, de hát mondom, vannak ötleteim, és akkor remélem, hogy azokra vevők lesznek a gyerekek. Egy ötletben nagyon-nagyon bízok. Ezen az előbb említett vetélkedőn nekem minden évben volt egy ilyen 8-10 perces videómontázsom, amiket én csináltam, és olyan filmekből vágtam be fél percet, egy percet, amikben olimpikonok szerepelnek. És én ettől nagy sikert várok, hogy akkor ezeket kell majd nekik fölismerni, és akkor, hogy ki is volt ő, milyen sportágban nyomult, milyen olimpia eredménye van, stb. Úgyhogy, és ez már az órának a harmadát el fogja venni.
Ne izgulj, mert én irigykedve hallgatom ezt, mert nálunk a szemeszter az általában olyan 12-13 órás, és akkor én nekem meg inkább az ellenkező szokott a problémám lenni, hogy mit hagyjak ki, hogy akkor ebbe bele férjen, tehát hogy ahogy téged hallgatlak, én nem hiszem, hogy neked gondod lesz a 36 alkalommal, úgyhogy emiatt ne izgulj.
Én azt figyeltem meg, hogy sokszor könnyebb szellemi órát tartanom már, mint mozgásost. Ez most csúnyán hangzik, de olyan viselkedésbeli és neveltetésbeli problémák vannak, hogy néha úgy érzi az ember, hogy a taníthatóság az így nagyon lecsökkent. Van már, amit nem szép dolog, de kivesz az ember abból, amit mondjuk 10 éve megtanított, mert egyszerűen félti a gyerekeket attól, hogy mivel nem tartják sokszor be, amit kell, nehogy megsérüljenek. Jelenleg sokszor itt tartunk. Azt is megfogalmaztam 2 napja, egy ilyen gyengébb nap után, amikor hazaértem, hogy ma 15% volt, amit tanítottam, 85 nevelés, fegyelmezés. Ez nem segíti elő a minőségi oktatást.
Szokták mondani, hogy a pedagógusnak nem az a feladata, hogy megnevelje a gyermeket, hanem már úgy kapja elvileg ugye a szülőtől, és erre már csak épít. Legalábbis én így tudtam, hogy ez így kéne, hogy legyen.
Na de visszatérve, hogy pozitívan zárjam a gondolatot, viszont a szellemi része, tehát például a vizes VB előtt, akkor felhívtam a figyelmet a vizes VB-re, ugye, ami Budapesten lesz. Nagyon szerették, sokkal kevesebb volt a fegyelmi probléma, egyszer csak kicsöngettek. Ami azt jelentette, hogy számomra is élvezetes volt, jó volt, a gyerekeknek is jó volt. Én tényleg sokszor azon gondolkodom, hogy bár elveszünk a mozgásból, de mégis több szellemi dolgot kell belevinni, mert úgy tűnik, hogy ez fog előre vezetni, szerintem.
Az, amit testnevelés órán kívül tudnak csinálni, és esetleg én emlékszem, például a mi iskolánkban volt pingpongasztal, és akkor rengeteget pingpongoztunk, azt amúgy nagyon szeretik a gyerekek. Tehát az a fajta kicsit szabadabb, kötetlenebb mozgás, amin a célja lenne például a diáksportnak is, vagy a délutáni szakköröknek, ez mennyire valósul meg, mennyire van rá kapacitás, lehetőség, pingpongasztal, tehát eszközök?
Mi egy belvárosi gimnázium vagyunk, viszont nagyon sok a vidéki gyerek. És ugye van 7-8 óra, adott esetben még 9 is talán, és ugye a gyerekek akkor már megyünk haza. Tehát én azt látom a mai középiskolásoknál, hogy nagyon kevés az olyan gyerek, aki hajlandó mozogni, aki egyesületi szinten sport, az meg még kevesebb, de természetesen van, mert nekünk is van magyar bajnok sportlövőnk, akkor egy picit hadd dicsekedjek, hogy a Kemény Dénes legkisebbik fia és az én osztályomba járó Pap Martinunk csapatban Európa bajnok sportlövők, úgyhogy van rá példa, csak sajnos nagyon kevés. Én egyébként úgy próbáltam meg egy picit a gyerekeket rávenni a mozgásra, hogy olyan sportágakat preferálok, amik nincsenek benne mondjuk a tanterben, de nekem tetszik. És hogy ilyen volt például a tollaslabda, amit már nagyon régen elkezdtem, úgyhogy semmilyen ismeretem nem volt, szétnéztem a neten, láttam, hogy a távol-keleti meg dél-kelet-ázsiai országban népszerű, írtam egy levelet, feleségem lefordította angolra, és elküldtem jó néhány nagykövetségre itt Budapesten, aztán sokáig semmi, és akkor egyszer csak kaptam egy nagy csomagot az indonéz nagykövettől, és akkor tele volt ütővel, labdával, hálóval, és akkor elkezdtünk tollaslabdázni. Amikor csináltam a minősítésemet, akkor is hát olyat szeretnék csinálni, amiben a minősítő majd nem tud belekötni, mert hát azért ne égjek már le, és akkor megláttam egy nagy sportágválasztón egy sportágat, amit tamburellónak hívnak, gyorsan hívtam a szövetséget, ott is pályáztam, lett tamburello, ütő, labda, és akkor ebből csináltam a minősítést, hát nem is tudtak beleszólni, úgyhogy minden úgy volt jó, hogy én csináltam. Na szóval az a lényeg, hogy olyan sportákat hozok, ami nem annyira ismert, és talán ezzel meg tudom őket fogni. Aztán most a legutolsó ilyen, az pedig a turul. Ezt Szegedi Egyetemen egy testnevelő kolléganő oktatja. Elmentünk egyszer egy versenyre, úgyhogy sose volt ütő a kezünkben, a családdal beneveztünk, még érmet is nyertünk, és akkor abból is vettem ütőket, és azt is mutatjuk a gyerekeknek. Úgyhogy ilyen formán szerintem egy picit lehet őket alakítani. Hát gondolom, nálatok is, Zoli, valószínűleg úgy van, mint nálunk, hogy a foci az első a fiúk körében.
Változó, most már az is furcsa számomra, hogy már a foci sem annyira népszerű, mint régen. Nagy részt még igen, a kosárlabda is népszerű, és akkor a tolldashoz én is tudok hozzászólni. Nálunk van egy igen erős egyesület, ugye Pécsen, és oda leszoktuk a kollégámnak volt ez projektje az elmúlt években, hogy a dupla tesiket összehoztuk, úgyhogy ő levitte a gyerekeket az egyesülethez. Ott játszottak, volt, hogy az egyesület adott nekünk edzőt is, tehát tényleg rendes foglalkozás volt, és akkor visszajöttek. A mozgás igazából megvolt végig, hiszen fél óra volt gyalog le, fél óra vissza, fél óra volt a foglalkozás. A semmihez képest csodálatos volt. A kinti részeinkhez van két pingpongasztalunk egyébként, azt azért szoktuk használni. Behoztuk a petankot például, csináltunk egy kis pályát, azt is szerették. Tavaly kaptunk tegballasztalt, mi is ott próbáltam, hiszen ott nem csak, sokan nem tudják, de nem csak focilabdával lehet játszani, hanem van egy kéz is változata, lehet pingpongozni rajt, van egy tekvoldi, ugye egy röpi része, meg van egy tenisz része is. Ezeket próbáltam például, amikor ez a x-edik hullámban nem lehetett bent testnevelést tartani, akkor ilyen sporták bemutatókat csináltam például a gyerekeknek, és akkor a tekbalt hoztuk be tavaly.
Itt egyébként az új sportágaknak a bevezetése szerintem érzelmileg azért is nagyon jó, mert ugye mindenki nulláról kezdi, mindenkinek ugyanannyi esélye van megismerni, ez itt a tanári kézikönyvben is azért benne van, hogy ebben a korosztályban azért a szégyenérzet, a tökéletességre való törekvés, azt ők máshogy értelmezik, mint ahogy azt kellene, hogy a saját határaimat próbálom feszegetni, és nem kifejezetten az, hogy most teljesen első legyek, és mindenben a legjobb, és szerintem valószínűleg ezért is fog a gyerekek az új sport vagy sporták kipróbálására, mert ott mindenkinek egyenlő esélye van a legelején, és akkor beleadhatják, amit tudnak.
Egy picit még, ha megengeditek azzal kapcsolatban, hogy a klasszikus testnevelés óra, illetve a tanteremben eltöltendő, és akkor én olimpia történeti órának hívom, tehát az én esetemben van 27 órám, és ez tavaly mind a klasszikus testnevelés volt, és annak ellenére, hogy imádom a sportot, imádok mozogni, meg ezt át is szeretném adni a gyerekeknek, most egy kicsit úgy felüdülés, hogy nem egész nap ugyanazt kell csinálnom, hanem naponta legalább egy olyan órán van, amikor egy kicsit más csinálok, és ez nekem is jól esik. A testemnek, lelkemnek.
Harmonikus test, szellem és lélek.
Igen. Zoli, említetted, hogy bevontatok egy egyesületet, vagy hogy lehet együttműködni városi egyesületekkel, mert ugye ez is egy módszere annak, hogy az ötös nevelés órát megoldjátok, de hogy működik ez a gyakorlatban, vagy itt mik a tapasztalatok?
Igen, ez mint minden szerintem az emberi kapcsolatokon múlik. Pécsen szerintem ez nagyon jól működik. Nálunk akkor, ahogy említettem, van a tollassal kapcsolat, de ugyanúgy van a kosárlabdával, kézilabdával egyesületi kapcsolat. Tehát oda leigazolt gyerekek vannak, akik nálunk is edzenek, például délutánonként. Szerintem ez nálunk nagyon jól működik, de tudok olyanról is, hogy a PMFC-nél most csináltak egy programot, ahol úgy képzik a gyerekeket, hogy külön órákra viszik el őket, reggel később érnek be, délután jön értük a busz, elviszik, külön edzők foglalkoznak velük. Hát mondhatjuk egy ilyen sportosztály szintjén például, ez kiválóan működik.
Az, hogy edzők tanítanak nálatok, vagy tartanak egy-két foglalkozást, az nem jellemző, mert ugye próbálták ugye egy kicsit a testnevelő tanár hiányra is azt a választ adni, hogy más sportszakemberek, akik nem pedagógusok is tarthassanak testnevelés órát.
Nálunk nincs ilyen, a miénk az kisiskola, úgyhogy a három testnevelő az kivitelezhető már évek óta. Úgyhogy ha véletlenül is ment valaki valami miatt, akkor lett helyette kolléga. Úgyhogy ilyen szempontból jó helyzetben vagyunk. A kisiskolának is azért bőven van előnye. Most éppen nincsen tanárhiány, nagyon meg kellett keverni a kártyákat, de mondhatjuk, hogy jó a szakos ellátottság.
Egy picit hadd dicsekedjek én is a saját iskolámmal kapcsolatban. A bejövő osztályoknak mi úszásoktatást tartunk. Ez egy tömbösített óra, tehát 2 óra egyben. Igen, itt is el kell menni az úszodáig, le kell öltözni, úszni kell, visszaöltözni és visszajönni, és akkor így jön ki a 2x45 perc közte a szünettel. De az érdekesség az a dolognak, hogy az utóbbi időben akkor ellenállásba ütközött az úszást tartó kolléganő a gyerekek részéről, hogy most már a szülőktől kértünk be nyilatkozatot, hogy akar-e a gyerkőc úszni, avagy sem. És azt hiszem, hogy 169-esünk van, és abból 50 körülbelül, aki úszik, a többiek nem. A többieknek azok 2 óra úgy van megoldva, hogy pénteken 7.-8. órában tartunk egy tömegsportot összevontan az összes gyereknek, tehát 100 gyerekkel vagyunk. Még ezt nem tudjuk, hogy lesz majd, amikor bejön a rossz idő. Egyelőre kóstolgatjuk egymást, és csináljuk. Illetve van még egy érdekes profilja az iskolánknak, hogy a heti 5 testnevelés órából 1 az tánc. És így az a kedvező lehetősége van a nálunk tanulóknak, hogy a szalagavatóra ezeken a táncórákon fölkészítik őket, ingyen és bérmentve, és a szalagavató is az iskolánkban van egy szép dísztermünk, úgyhogy ez egy nagyon jó megoldás mindenkinek, és ez egyébként már most a héten meg is lesznek a szalagavatók, ma és holnap, úgyhogy ebben a városban mi vagyunk az elsők, és azért, hogy a végzősök szeptember végére teljesen készen legyenek, ezért a 11-eseknek meg 2 táncórájuk is van egy héten.
Hát igen, eleményesnek kell lenni, igen, ahhoz, hogy ezek meg, de igen, azt rögtön, hogy a táncot említetted, mert egyrészt ugye ez egy bizonyíték annak, hogy a sport az valójában a kultúrának egy szelete, és ugye az, hogy éppen a mozgás, amit végeznek a gyerekek, vagy végez egy bármilyen felnőtt, az most inkább a sport kategóriába, vagy inkább a művészetek kategóriába tartozik, ez mindegy, az a lényeg, hogy szeresse és mozogjon. Úgyhogy, és erről is ugye az olimpiai értékek nevelési programban szó van.
Igen, abszolút, hogy a tánc a szerves része. Tehát ez ugyanúgy ugye összehozza a csapatot, egy nagyon jó csapatépítő jelleg, és nyilván azért a mozgás sem elenyésző egy tánc alatt, úgyhogy ez nagyon jó, hogy ez nálatok is így szerepel, tehát benne a programban.
Az egyik testnevelő kollégának a felesége is táncot tanít az egyetemen, és nekik az autójukra föl van marcizázva, hogy a tánc is egy sport, és azt hiszem,
abszolút,
hogy van mögötte néhány
abszolút
felkiáltójel.
Mert a sport az minden mozgást jelent, és ugye ehhez tartozik a testnevelés, ami már egy sokkal irányítottabb, és ami még egy különlegesebb dolog az olimpiai nevelés, amikor már ugye az érzelmi oldalát, tehát nem csak a kognitív és a testi fejlődést viszi bele az ember, hanem pszichésen is, vagy akár tényleg a személyiség fejlődésben is támogatni a gyerekeket.
És akkor egy újabb példa arra, hogy a tánc az igenis sport, és hogy fontos, hogy ugye 24-ben Párizsban már a breaktánc ott van.
Igen,
a hivatalos programban.
Igen.
A breaktánc az kifejezetten azért van a programban, mert az olimpiai mozgalom is küzd azzal a problémával, hogy a fiatalokat hogy tudja bevonni, akár nézőként, fogyasztóként, akár akár bármilyen érdeklődőként, hiszen az olimpiai sportágak egy része olyan, amit kicsit azért ugye avittasabb, elavultabb, kevésbé médiaképes, és ugye ezért keresik ezeket a sportágakat, mint például a breaktánc, ami érdekli a fiatalokat. Az meg, hogy az iskolába próbáltok ilyen kreatív dolgokat bevinni, az nekem nagyon tetszik, mert én is azt gondolom, hogy ez lehet a kitörési pont. Egyrészt abból a kötöttségből, hogy na, akkor hány tornatermünk van, hány olyan helységünk van, ahol lehet valamit csinálni, mert ugye ezzel szinte minden iskola küzdhet. Tehát szerintem olyan iskola, amelyik mindennapos testnevelést 5 tanítási órában a helyszínen, hogy nem kell kimenni sehova, úgy meg tud oldani, szerintem minimális lehet az összes magyar iskolából, és például mi egy másik podcastben beszélgettünk éppen az egyetemi testnevelésről, meg az egyetemi sportról, hogy ott mit lehet csinálni, ott se lehet megcsinálni ugye a kötelezőt, mert vagy nagyon nehéz a kötelezőt megcsinálni, mert ott is főleg a létesítmény, meg a humán erőforrás gondok azok jelen vannak, de ott is szóba került egyébként pont a tamburello, hogy milyen élvezetes, és hogy mennyire szeretik az egyetemi diákok is. A cheerleading például nálunk az ELTE-n, vagy a táncnak a különböző formái, de például az ELTE-n kifejezetten nagy hagyománya van a quidditch-elésnek is, és egyébként tényleg egy viszonylag élvezetes csapatsport. Igen, tehát seprűkkel játszák nálunk a minden gólyatábor, azzal kezdődik, hogy mindenkinek quidditch-elnie kell, és szerintem ez nagyon jó módszer arra, hogy megfogjuk a gyerekeket.
Néhány éve elvégeztem egy akreditált továbbképzést, és ez a Ultimate Frisbee volt, és ott az előadó azt mondta, hogy 10 millió ember űzi a világon ezt a sportágat, és ebből 6 millió van az USA-ban. Úgyhogy azzal fejezte be a gondolatmenetet, hogy a 28-as Los Angeles-i játékokon nagy valószínűséggel ott lesz a frisbee. Úgy legyen.
Így van.
Valószínű, mind a jiu-jitsu is. Most igen. A gyerekeim példáján keresztül tudom mondani, azt is szeretnék behozni, és itt van a cheerleading, mert a lányom meg azt űzi, az pedig ugye olimpiai, teljes új olimpiai sportág lett most már, azt nem tudjuk még mikor lesz, de talán még egy szó róla, mert ugye mindenki azt hiszi, hogy ott szép lányok pompommal ugrálnak balra-jobbra, és azért ez egy jóval komolyabb sportág, ilyen 2,5-3 órás edzései vannak a lányomnak. Erőfejlesztés, ugye az emelésekhez a táncrész, illetve a balett rész, azt is szoktam kérni, hogy ha így szóba kerül, mert mindenki ilyen furcsán néz először, hogy ja, mert biztos szép, hát ugye ez is nézőpont kérdése, kinek mi a szép, de ez is egy nagyon munkás, komoly sport.
Igen, most nekünk éppen az egyik kolléganőnk írt erről egy könyvet, hogy bemutassa, hogy tulajdonképpen miről szól a cheerleading, és tényleg nem csak az Egyesült Államokban, hanem Európában is nagyon népszerű kezd lenni. Egy akrobatikus torna és erőelemeket bemutató, nagyon komplex sportág egyébként a cheerleading, úgyhogy nem kell meglepődni, azzal is találkozunk az olimpiákon. Én a diáksportról szeretnének még benneteket kérdezni, hogy annak is volt egy évtizedeken keresztül ilyen nagyon központosítottan szervezett rendszere, és ugye ez is nagyon sokban átalakult, többek között például az, hogy ugye nem kötelező, tehát hogy ezt a kötelező jellegét ugye nyilván rendszerváltás után elveszítette, hogy milyen kedv van a diáksportra, a diáksport versenyeken való részvételre, mit láttok ebben, és hogy értékelitek. Egy kicsit én olyan tapasztalatokat is hallottam, hogy ugye a mindennapos test neveléssel, ugye a diáksportnak a megszervezése már még nehezebbé vált, tehát hogy ez a klasszikus délutáni diáksport az nem nagyon tud mellette működni, vagy nehezen működik. Milyen tendenciákat láttok ebben?
Ha most a diákolimpiai versenyekre is gondolunk?
Gondolunk azokra is, jó. Igen, mert ugye azt tudni kell, hogy a diákolimpia az ugye olyan nagyobb sportágakban lett ez a fajta diáksportszövetség által szervezett diákolimpia, ahol ugye van elegendő induló, és akkor ez egy ilyen brandként van, de ugye ez az egyik fő.
Akkor én erről szeretnék egy picit beszélni, mert éppen tegnap voltam diákolimpián atlétika ügyességi csapatbajnokság, megvolt, Viszont az országos kiírásban azt láttuk, meglepődve, hogy tavasszal már nem lesz egyéni pályabajnokság se általános iskolában, se középiskolában, és Isten igazából nem tudom rá magyarázatot. Beszélgettünk ott kollégákkal, senki nem tudja, hogy miért. Megszüntettek olyan klasszikus sportágat, mint a labdarúgás, nincsen, középiskolában nincsen csak futszal, és nem tudom, hogy esetleg fent a központban látják, hogy kevés induló volt, vagy nem tudom hová tenni. Holott szerintem pontosan az atlétika meg a labdarúgás az a két sportág, amiben szerintem a legkisebb falu is el szokott indulni. Úgyhogy ezt én nagyon furcsálom. És akkor, amit még megint nagyon furcsálok, az, hogy megszűnt a Dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpia. Ez már a tavalyi tanévben sem volt. Szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, és a témánkhoz meg szorosan kapcsolódik. Tulajdonképpen én erre sem tudom a választ, hogy ez miért történt így. És akkor a másik része a dolognak a délutáni diáksportos, tömegsportos összejövetelek. Én már egy picit kitértem néhány mondat elejéig, hogy a középiskolások nagyon sok az órájuk, sietnek haza a vidékre, és nagyon-nagyon kevés gyerek van, aki szeretne maradni. Nálunk van egy labdarúgó szakkör, röplabda, ebből a kettőből lehet választani. Kevés gyerek van, összességében ezt tudom mondani.
Kezdjük a diákolimpiával. Válaszolok a kérdésedre. Én voltam évelején a Pécsen a testnevelő tanárok gyűlésén, itt volt egy MDSZ-es kolléga is, és ő azt mondta, amit ma mindenki mond, ugye az anyagiakra hivatkozva szüntettek meg több versenyt, az előző évben még több volt a büdzsé, most kevesebb. A másik ok, ami lenni szokott, amit így mindig mondanak, hogy az indulók száma, ahol csökkent, ugye itt, tehát két éve itt erre hivatkoztak a szellemi diákolimpiánál, idén a pénzre hivatkoztak a szellemi diákolimpiánál például. Most majdnem elfelejtettem az egyik legfontosabb profilunkat, mert annyira természetes már nálunk, hogy az a idézőjelben balszerencsés helyzetünk volt, hogy egy teniszklub volt az iskola fölött régen. A teniszklub ugyan megszűnt, viszont egy pálya ott maradt, amíg volt a klub is használhattunk, hogy még egy korábbi kérdésre is visszatérjek, és az most szerencsére, mivel az egyik kollégám teniszedző is, igen jól ki van használva, úgyhogy amíg az idő engedi, nálunk konkrétan vannak teniszórák is heti rendszerességgel, hogyha megoldható, akkor kettő önmagában teniszút, ugye téli időszak az, ami problémás. Labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, amire tudnak jönni a gyerekek, judó is van például, de egyre kisebb a létszám, főleg felsőben. Mivel minden tendencia egyszer megáll és visszafordul, majd bízom benne, hogy ez is egyszer majd visszafordul, mert azért elfogyni csak nem fognak a gyerekek végleg. A versenyeken a létszámok pedig egyszerű dolgot mondok. Pécsváros atlétika, első korcsoport, mi megrendezzük, illetve az ottani emberkéink pluszban megrendezik, mert ugye ez nem diákolimpiai versenyszám, csak második korcsoporttól van. Kiírták a versenyt, jelentkezünk. Edzünk rá, kicsit kiválasztjuk a gyerekeket. Megszervezzük a leutazást a pályára. Két nappal a verseny előtt, mivel csak két induló van, tehát hangsúlyozom, Pécs városában, két csapat nevezett erre összesen, nem rendezzük meg a versenyt. Két nap múlva újra kiírtuk a versenyt, hát ha lesz még jelentkező. 6 csapat lett végül, újra mindent megszerveztünk, lementünk, és részt vettünk a versenyen, de ezt tragikusnak találom, hogy ennyi a résztvevő. Vagy mi például mindig fényesen szerepelünk a pingpong alsós korcsoportban, mert igazából az elmúlt 10 évet nézem, még soha nem volt két csapatnál több. Ami,
ez garantált ezüstére.
Ami most megint furcsán hangzik, és olyan érzés kelt az emberben, hogy hát jó van, csak oda kell menni. Hát bizonyos szempontból igen, de nyilván akkor megyek oda, hogyha előtte foglalkoztam a gyerekekkel. Tehát most azért csak azért nem fogok oda menni, hogy érmet akasszanak a nyakukba. Úgyhogy hát ez nagyon szomorú, ami minden sportágban van. Labdarúgás talán az még, ami a harmadik korcsoport, ami mondjuk olyan, mint 10 éve, ők az 5.-6.-osok. Az összes többi, tehát mondjuk a röplabdában van 3 csapat mondjuk, aki elindul.
picit reagálnék arra a dologra, hogy kevés induló, meg pénzhiány, ezek érthető dolgok, de mondjuk az atlétika, amit én imádok, azt egyszerűen nem tudom elfogadni, hogy nem csinálnak pályaversenyt, egyéni versenyt, mégpedig azért nem, mert hogy egy kis faluból is előtörhet egy olyan tehetség, aki csak egy számban jó, de abba nagyon. Nekem is volt ilyen gyerekem, és a csapatversenyt azt meghagyták, de ugye az csak általános iskolásoknak van. Szerintem ugye ott 5 vagy 6 embernek kell alkotni egy csapatot, ott nem fog kijönni egy olyan eredmény, tehát hogy tud dobni, ugrani, meg hajtani is. Szerintem ez szakmailag ez egy elhibázott döntés, és akkor még egy dolog, hogy amit én látok, hogy nagyon népszerű, és ebbe talán a mi iskolánkban is van jó néhány gyerek, aki részt vesz, ez pedig ezek olyan amatőr terep és terepakadályfutások. Oda én is rendszeresen járok. Hát úgy gondolom, hogy a 40-50 éves korosztály a legaktívabb, és hozzánk képest elenyésző a középiskolások száma, de ott azért szoktam találkozni tanítványokkal, akik eljönnek egy ilyen versenyre. És még egy érdekesség, én 2 éve csináltam egy Google űrlapot, olimpiai témakörbe természetesen. Majdnem 700 válaszadón volt, és volt egy olyan kérdés is, hogyha Budapesten lenne egyszer egy olimpia, akkor milyen sportágat látnának ott szívesen, és azt hiszem, hogy a legtöbb válaszadó azt mondta, hogy a terepakadályfutást.
Igen, ez nagyon népszerű, és ezt nagyon szeretik, és akkor lehet, hogy az a kiút, hogy érdemes ugye ezeket megtalálni, ezeket a dolgokat, és lehet, hogy ennek majd vagy áldozatul fog esni egy-két klasszikus sportág, de hát a lényeg az, hogy mozogjanak a gyerekek. Lassan a beszélgetés végére fogunk érni, és akkor szeretném azzal lezárni, amivel el is kezdtük, és egy kicsit reklámot csinálni annak, hogy ugye a Magyar Olimpiai Akadémia kezdett egy olyan programot, ami hozzátok is kapcsolódik, amiben már ti is bekapcsolódtatok. Ez egy olimpiai értékek nevelési program, amit a nemzetközi szervezetek dolgoztak ki, és sok országban próbálják már a bevezetését. Ezt most mi is szeretnénk, hogyha minél több iskolában, minél több tanár, nem csak testnevelő tanár, hanem más szakos kollégák is tudnák használni, és ehhez nagyon jó tankönyvet, munkafüzetet, példákat, segítséget tudunk adni. Zoli és Gyuri is ebben vesz részt, és Lilla is ennek az egyik koordinátora. Nagyon szeretnénk, hogyha ez sok iskolában, akárha csak kis programok, vagy néhány különlegesség, vagy néhány gondolat, ami befészkeli magát egy-két pedagógus, meg aztán meg a gyerekeknek az agyába ez megvalósulna. Záró gondolatként csak mondjátok el, hogy mit gondoltok, mi a legfontosabb, ami ebből az anyagból, ezekből az olimpiai értékekből az iskolába, a gyerekekbe leszivároghat, ami a leginkább átadható.
Én leginkább azt remélem tőle, hogy egy olyan motivációt ad majd a gyerekeknek, hogy ez a folyamat megforduljon, először megálljon és megforduljon, hogy minél többen a mozgást egy pozitív érzésnek fogják föl, és nem egy befektetett energia, ami csak egy fárasztó dolog, és nem akarom a fiatal korosztályban, hanem így a példaképek erejével, a szimbólumokkal, meg az egész mozgalomnak az információival és a megismerésével a gyerekeket motiválni a mozgásra. Nekem ez lenne így a legfőbb, legfontosabb.
Én szeretnék a gyerekek elé példaképeket állítani, akár úgy, hogy teljes valójukban ott vannak a mi iskolánkban, akár úgy, hogy a tévéképernyőjén, interneten keresztül. Én ezt nagyon fontosnak tartom, mert óriási hatással volt rám, és nagyon remélem, hogy rájuk is lesz. Illetve igen, a rendszeres testmozgás. Nem kell minden emberből élsportolónak lenni, legyen egy egészséges ember, és ez a legfontosabb.
Én nekem azt tetszik ebben a programban, egyrészt, hogy nem mi csináltuk, most furán hangzik, de azért tetszik ez a dolog, mert így nem veszhet rajta össze egyik oldal sem, nem mondhatja magáinak egyik oldal sem. Tehát akár be is lehet vezetni mindenféle vita nélkül. Szerintem ez nagyon jó. A másik, ami ma nagyon hiányzik, tisztelet, becsület, kiválóságra törekvés, erőfeszítés.
És annak az öröme. Az nem
és rossz. Annak az öröme. Hát ez az, amit egyre kevesebben mind felnőttek, mind diákok ismerünk, úgyhogy én ezeket szeretném mindenképpen, hogy ezekben erősedjenek a gyerekek, és csak egyetlen egy témát, ha kiveszek, Konkoly Zsófia, például mi diákunk volt, büszkén emlegetjük azóta, és oda járt hozzánk, 2016-ban végzett pont még a Riói Paralimpia előtt, minden évben megtartjuk a február 22-én a paralimpiai napot, és ezzel kapcsolatban nagyon sok mind szellemi, mind fizikai dolgot tartunk. Ez is egy téma itt. És
ha
csak ezt
sportja,
kiveszem, igen. Hogy ezzel foglalkozunk, az már több, mint ami elvárható lenne.
Igen, azt gondolom, hogy ez az elfogadás és ez a fajta üzenet, ez is nagyon-nagyon fontos, és ez is benne van az olimpiai értékekben, és azért szeretnénk nagyon, hogy ez a program sikeres legyen, és jusson el minél több helyre, mert a mai világban is nagyon szeretik ugye a negatívumokat felhozni. Az olimpiával kapcsolatban is föl lehet nagyon sok mindent hozni, hiszen főleg ugye a sport mai állása, már mi is itt emlegettünk olyan dolgokat, hogy klasszikus sportágak hanyatlóban vannak, vagy csökken az érdek, és ezen szomorkodhatunk, de nagyon fontos, hogy a pozitívumot próbáljuk meg kihozni, és azért ezek az állandó értékek, amik az olimpia körül kialakultak, ezek nem fognak változni, és ezek mindenkorban nagyon fontosak lesznek, és nagyon szeretnénk, hogyha az olimpiának ezt a jó arcát, mert igazából ez az Olimpiai Akadémia ez a jó arca, és én is azért csinálom lelkesen, és szeretném, hogyha ezt minél többen megismer, mert ez az olimpiának valóban az állandó jó arca, amit meg tudunk mutatni. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, elfogadtatok a meghívásunkat, különösen, hogy vidékről utaztatok a beszélgetésre. Ez volt már a Tesi Talks, az ELTE PPK podcastje. Köszönjük az EPER rádió szakmai támogatását, köszönjük vendégeinknek a részvételt, és persze nektek is, hogy hallgattatok minket. Köszönjük szépen, sziasztok!
Tesi Talks. Tudományos szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. Tartsatok velük!